Beselach címet viseli a mostani heti szakaszunk, és folytatódik a kivonulásnak a története Mózes második könyvében, a 13. fejezet 17. versétől indul a mostani rész. Elolvasnám ezt a pár verset, amivel kezdődik. És lőn, amikor elbocsátá a fáraó a népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az. Mert mondta az Isten, ne talán mást gondol a nép, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vezeti azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján, és fölfegyverkezve jövének ki Izrael fiai Egyiptom földéről. És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskedte vala Izrael fiait, mondván, meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal. Amikor elbocsájtá, Beselach. De beszélgettünk már erről az elmúlt évek során, hogy itt nem csak egy elbocsájtó szép üzenetről van szó, hanem egy nagyon erőteljes elküldésről, hiszen a Selach szó van ebben a címben benne, ami annyit jelöl, hogy kiküldeni, elküldeni. És a bö, az pedig egy bamben jelző, ami azt jelenti, hogy küldetésbe, vagy küldetésben vannak az izraeliták. Egy kiküldetésben találják magukat hirtelen, hiszen amikor kilettek küldve, tulajdonképpen kilettek zavarva Egyiptom földjéről, akkor egy állapotba kerültek bele. Ez nem egy pillanatnyi helyzet, ez az elbocsájtás, hogy menjetek, és akkor itt vége van mindennek, hanem elkezdődik egy állapot. Egy egészen új állapot veszi kezdetét ezzel az elvonulással és kivonulással. És a történetet ismerjük jól, hogy miért vezeti kerülő úton őket, nem sokára folytatódik ebben a szakaszban és a következő fejezetben, az, ahogyan ketté válik a vörös tenger, átkelnek száraz lábbal, Mózes dicsérő énekéről lesz szó, és elindul a vándorlás. Kezdetét veszi ez az állapot, ez a küldetésben lévő állapot. Nagyon sok mindent fognak megtapasztalni, amit eddig nem. Nagyon sok minden impulzus éri őket, ami eddig nem. És a reakcióik azok egyértelmű, hogy olyanok, amilyenek, hiszen nem találkoztak még ilyen jellegű gondviseléssel. Ekkor történik az, hogy a keserű víz meg fog édesedni, hogy fürjeket és mannákat kapnak, hogy a kősziklából vízered, sőt, megtörténik az első nagy csata, az amalekiták legyőzettetnek az izraeliták által. Olyan dolgokat élnek meg, amit eddig nem tapasztaltak meg, és csodák tömege érkezik számukra. És most nem is ez a kérdés, hogy hogyan reagálnak erre, hogy elkezdenek zugolódni, hanem az, hogy amikor elvonulnak, amikor ellettek küldve, akkor Mózes nem feledkezett el valamiről. Nem felejtette el magával vinni József tetemét. Valamiért fontosnak tartották, hogy ezt a részt megemlítsék. Valamiért fontos az, hogy kiemeljék azt, hogy és Mózes elviszi magával József tetemét, mert hogy megeskedte valamikor hajdanán József Izrael fiait, hogy lesz idő, amikor majd meglátogat titeket Isten, és akkor az én tetememet vigyétek el magatokkal. Miért fontos ez? Miért tartja fontosnak az író, bárki is legyen az, aki összeállítja ezt a részt, miért tartja fontosnak ezt megemlíteni? Egy halottat. Minek visznek magukkal? Jó, hát Mózes, vagy annak idején József kérte, hogy majd, ha megemlékezik rólatok Isten, akkor elfelejtsétek, de mikor volt az már? Egyáltalán mi marad ebből a tetemből? Persze, bebalzsamozták, egyiptomi szokás szerint eltemették, de minek kell egy hullát magukkal cipelniük? ráadásul 40 éven át. Minek? Miért fontos ez? Tán halott kultusz lenne? A zsidók között? Nagyon sokszor a mai napig is vannak ilyen feltételezések, szinte már-már vádak, hogy a zsidóságban mennyire fontos ez a halott kultusz. Mennyire fontos nekik az, hogy halottakért imádkozzanak. Mit kell azokért már imádkozni? Elmentek, már nincsenek itt az élők sorában. Miért fontos ez? Miért fontos őrizni az elmenteknek az emlékét, és itt nem is csupán az emlékét, itt még a tetemét is. Miért kell egy hullát magukkal vinniük? Miért? És ehhez ismét vissza kell térni egy kicsit a nyelvhez, ami magában hordoz nem csak áttételes üzeneteket, hanem egyfajta gondolkodást is, amivel sokkal jobban megértjük ezeket a cselekedeteket, amit elsőre talán furcsálunk, hogy miért kell egy hullát magukkal vinniük. Aki már ki tudja, hogy hány generáció óta halott, és mégis fontos számukra. Csak ezt az egy verset nézzük meg egy kicsit szavanként. És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, és itt megállunk. Teteme itt. Hát nem csak egy teteme van Józsefnek, hát egy hulladarab. Nem, azt mondja, teteme itt. A héber szöveg itt az ecem szót használja, az ecem pedig csontot jelöl. És ez a csont, ez acmim, tehát többes számban van, ami azt jelenti, hogy elvitte Józsefnek a csontjait. Nem azt mondja, hogy a bebalzsamozott József a lényeg. Hogy megmaradjanak az arcvonásai, meg megmaradjon az a szép, sugárzó arca, hiszen nagyon jó képű volt a József a leírások szerint, és megmaradjon az a ragyogó teste, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy megmaradjon a csontja. Az a csont, ami az élő emberben, az élő emberen nem látható. Nem látjuk a csontunkat, hiszen húst akarja, bőrt akarja, de tudjuk, hogy van. És azt is tudjuk, hogy enélkül, a váz nélkül nem léteznénk. És így az écemnek, a csontnak egy egészen más jelentése lesz, egy egészen más tartalma kezd kialakulni, ami terel bennünket gondolatilag egy láthatatlan felé. Méghozzá egy láthatatlan erő felé. Hiszen ha nem lenne csontvázunk, akkor nem lenne erőnk, nem tartana minket semmi. Erre a vázra épül föl az életünk. A csont tehát az a láthatatlan erő, amire fel kell, hogy épüljön valami. Az ecem szónak egyébként, ennek a főnévnek, az igei jelentése az acám, ami azt jelenti, hogy erősnek és hatalmasnak lenni. Erő és hatalom. Ez egy olyan fogalom, ami láthatatlan. Nem látjuk, hogy mit jelent az, hogy erő vagy hatalom. De megnyilvánulása van. És ahogy a csontot sem látjuk, hogy néz ki és milyen, mégis megnyilvánulása van, hiszen van tartásunk, mozgunk, állunk, megyünk, haladunk, élünk. Egy erő az, amit magával visz Mózes. És mi ez az erő? Mi ez az erő? Miért fontos ez az erő, amit Egyiptomban nem hagyhatott? Nem hagyhatja ott Egyiptomban. Nem hagyhatja feledésben. Ugyanennek a szónak, ennek az acámnak, écemnek, ennek a csontnak a nőnemű alakja az acma, ami erőt és ugyanakkor tömeget és sokaságot jelent. Ez az erő megteremti a sokaságot. És valóban így történt. Izrael népe megsokasodott. Olyan sokan lettek, hogy már nem bírta elviselni őket a fáraó, hát ezek a fejünkre nőnek, tegyük őket szolgálvá. Így kezdődött. Az erő megteremtette a sokaságot. Az az erő, amit József hordozott magában. Megteremtette azt a sokaságot, aki ott elszaporodott Egyiptom földjén. Izrael fiai. És ugyanakkor ez az ecem szó egy nagyon átvitt értelemben és ritkábban használt, de érvényes tartalommal bír, ami azt jelenti, hogy érv és bizonyíték. Valamire való bizonyíték. És valamihez való érvelés. Minek kellett ez a csont? Minek kellett ezeket a csontokat megtartani és elvinni magukkal? Azért, mert számukra ez volt Isten bizonyítéka, hogy hűséges az ígéreteihez, és nem hagyta el Izrael fiait. József teteme nem egy tetem. Józsefnek nem teteme van, nem a hullát viszik magukkal, hanem József csontjait. A csontokat, amik bizonyítékként, érvként vannak ott, nekik, saját maguk részére, erősítve őket, hogy Isten nem hagyott el minket. József csontjai Isten ígéretének a bizonyítékai. És egyben Izrael fiainak, akik most kivonulnak, az érvük is lesz, az érvelésük arra, hogyha bármi történik velük, még beérnek a Kánaánban, itt van, hogy Isten nem hagyott el. Mert az isteni ígéretben erő van. És a csont ezt jelképezi. Az erőt. Nagyon sokszor találkozunk csontokkal a Bibliában. Már az első lapon olvasunk belőle a teremtésnél. Csontomból való csont. Testemből való test, mondja Ádám Évára. Vagy később a proféciákban Ezékiel, mikor a csontok völgyében van, a látomásában, és összeállnak a csontok. Akkor itt nem csak arról van szó, hogy a biológiai csontokra kell gondolnunk, hanem ilyen áttételesen beszélünk a csontokról. Ez nem más, mint az erő. Az Isten szavának az ereje. A teremtő erő. Az az erő, amelyben az ígéret valósággá tud válni. Az az erő, amelyben az érvek és a bizonyítékok mind-mind alátámasztják azt, hogy ez igaz. Miért kellett elvinni József csontjait? Önmaguk miatt. Hogy amikor majd nehéz lesz, mert tudták, hogy lesz ilyen, nem egyik pillanatról érünk a Kánaánba be, hiába másfél hét alatt meg lehetett volna tenni azt az utat, azért kiszámíthatatlan, hogy mi vár ránk. De tudták, hogy ha nehéz lesz, akkor itt a bizonyíték és itt az érv. Hogy Isten ereje nem szűnik meg. Ki az, akinek fontos volt, hogy vigye ezt? Nem a népnek, nem Áronnak, nem Miriamnak, Mózesnek. Mózes elvivé magával a József tetemeit, vagyis csontjait is. Mózes fogja meg, Mózes ragadja meg. Itt az elvivé egy olyan szó szerepel, hogy fölveszi. Magára veszi szinte. Miért? mert neki van a legnagyobb szüksége arra, hogy tudja, hogy Isten ereje vele van. Mert tudja, hogy egy olyan küldetésben lesz most benne, és egy olyan út veszi a kezdetét, amiben nagyon nagy szüksége van önmagának arra, hogy érezze az isteni bizonyítékot. Hogy érezze azt az erőt, aki vele van, és azt, hogy Isten hűséges az ő kimondott szavához. Még akkor is, hogyha ez a pillanatnyi helyzetben nem fog látszani. Akkor is. Nézzük meg tovább ezt a mondatot, hogy miért is veszi föl, viszi magával a József csontjait? Mert megesketvén megeskedte vala Izrael fiait. Mármint a József. Megesketvén megeskedte, ez igazából egy nagyon szép irodalmi kifejezés a Károli fordításban, de valójában itt az eskü szava az annyit tesz, hogy egy esküt esküdött. Nem megesketvén megeskedte, egyszerűen csak egy esküt esküdött. Jó, esküt esküdött, de mit? Milyen esküt? Mi az eskü? Egyáltalán mi az, hogy eskü? Nagyon sokszor mondom, én esküszöm, hogy nem csináltam semmi rosszat. Én esküszöm erre, esküszöm arra. Persze, olvassuk az Új Szövetségben, hogy ne esküdözzetek se égre, se földre. Ha nem legyen igenetek, igen, nemetek, nem. Ez egy más kérdés, és majd érdemben eljutunk odáig is, hogy mit jelent ez Jézus szájából, de itt most ezen szövegkörnyezetben az eskü mint olyan, mit akar? Az eskü nem más, mint egy állítás. Egy ígéret, amiben az ígéretnek az igaz voltát megerősítjük. Ígérünk valamit, hogy ez igaz. Így lesz. Még nem látjuk, hogy be fog történni, meg fog történni, és be fog következni, még nem látjuk. De mi állítjuk, hogy ez így lesz. És ebben az esküben ugyanakkor kötelezettséget is vállalunk valamire. Kimondunk valamit, egy állítást ebben az esküben, ami tudjuk, hogy igaz, és ennek az ígéretnek az igaz voltát mi ezzel az eskünkkel megerősítjük, és egyben kötelezettséget is vállalunk. És ez történt annak idején, még József életében, mikor Izrael fiait, feltehetően nem a bátyjait eskedte meg arra, hogy elvigyék, hanem bátyjai gyermekeit már, hiszen már az utána lévő generációhoz szólt ez az eskükérés. Az utána lévő generáció, tehát az unoka öcskösök tulajdonképpen, felvállalták, hogy rendben, úgy lesz. És feltételezhető, hogy továbbadták generációról generációra a Józsefnek a szellemiségét. És megemlékeztek arról, hogy ő mit tett itt annak idején Egyiptomban. Érdekes, mert bizonyára nem Jákobról beszélgettek, hogy mit tett ő itt Egyiptomban, és milyen nagy ember lett, hanem arról, aki által oda kerültek tulajdonképpen Egyiptomba, hogy annak idején milyen szép volt, jó volt, stb. És megmaradt József emléke. Nem törlődött el. És az emlék során megmaradt ez az eskü is. Tudod, emlékszel, ígéretet tettünk, ha majd egyszer mi is lesz. Úgy folytatja, meglátogat titeket az Isten. Meglátogat, ismét egy nagyon szép költői kifejezés. De itt a héber szöveg egyszerűen csak annyit mond, hogy meg fog vizsgálni, fel fog keresni, és át fog tekinteni titeket Isten. a Pakádige szerepel itt, ami egy olyan formulában szerepel egymás után, hogy vizsgálva lesztek. Eljön az az idő, amikor meg lesztek vizsgálva. Át lesztek tekintve. Eljön az az idő, amikor felkeres titeket Isten, amiatt, hogy megvizsgáljon. Amiatt, hogy megvizsgálja azt a szövetséget, amit megkötött atyáitokkal, hogy bennetek hogyan él. Amiatt keres fel titeket, és vizsgál át, hogy felébressze az ígéreteteket, amit ti ígértetek. Nem amit ő. Amit ti, Izrael fiai, ígértetek. Ezért fog titeket felkeresni Isten. Nem meglátogatni. Ez nem egy szeretetteljes látogatás lesz, amikor Isten beállít mindenféle finom süteménye, és piknikezni fogunk együtt. Nem. Amikor felkeres Isten, akkor megvizsgál, és áttekint, végtekint az életeden, a szavaidon, a kimondott szavaidon, a megtett cselekedeteiden, hogy valóban az-e, amit te annak idején ígértél esküvel, hogy megteszed. Isten nem látogatni jön, és nem látogatóba jön, amikor dolga van velünk. Isten nem meglátogatja az ő népét. Hello, itt vagyok, nem felejtettelek ám el. Hallom ám a nyomorúság hangját, hallom, persze, persze. Jól van, most adok egy kis nyugalmat, egy kis pihit, aztán majd jobb lesz. Nem. Ő nem piknikezni jön velünk, hanem felkeres. Amikor valakit felkeresek, akkor nagyon céltudatosan keresem meg. Valamit akarok. Isten azért keresi fel az ő népét, mert valamit akar. Nem azért, mert a nyávognak meg jaj veszékelnek, hogy jaj, olyan szörnyű már itt nekünk. Hát hallja ő már azt elég régóta. Nem azért megy. Azért megy, mert valamit akar. Konkrétan. Mégpedig azt akarja, hogy az eskü, az ígéret, az váljon már végre valóra. És az a nép, amely tett egy esküt, ami még akkor nem volt nép, hiszen csak pár nemzetségről beszélhettünk József idejében, az a kötelezettségét vállalja már most már. Ideje lenne. És nyilván Isten látja a helyzetüket, s tudja, hogy ebben a helyzetben képtelenek erre. Ezért kivezeti a népet a rabszolgaságból, hogy képesek legyenek majd szabad népként vállalni kötelezettségüket. Ehhez viszont ad nekik segítséget, támaszt, hogy mindig legyen előttük egy bizonyíték, és mindig legyen mivel érvelni. Adja nekik, hogy vigyék magukkal József csontjait. Ne csak az emlékét. Ne csak az emlékét vigyék a múltnak, hogy jaj, de jó volt akkor, amikor. Ne csak az emlékét vigyék, hogy mennyi mindent tett Isten az atyáinkkal, és mennyi mindent tett Józseffel és József által, hanem ott vannak azok a csontok. Azok a csontok, amelyek áttételesen az erőnek és annak az isteni hatalomnak a jelképei, amelyek töretlenül jelen vannak folyamatosan Izrael fiainak életében. Ezt a töretlent pedig hangsúlyoznám és kiemelném, hiszen nem törött csontokat visznek el magukkal, hanem töretlen csontokat. Vagyis a töretlen
hatalmat és erőt.
Kívülről úgy tűnik, hogy hosszú évtizedeken át megszűnt a kapcsolat Izrael fiai és Isten között. Hiszen Izrael fiai rabságba kerültek, szolgaságba, a fáraó hatalma alatt voltak, kiszolgáltatva, semmibe véve, eltaposva, elnyomva, stb. Úgy tűnik, mintha Isten és a népe között nem lenne kapcsolat. Pauze, szünet. De csak úgy tűnik. Mert az Isten és népe között mindig is volt kapcsolat. És ezt a kapcsolat nem más tartotta meg, mint József csontjai. Az, hogy tudják, hogy ott van. A tudat, hogy itt van József csontja, akkor velünk kell, hogy legyen az erő és a hatalom. Még akkor is, ha most nem úgy néz ki. Akkor is kell tudnunk arról, hogy Isten ereje és Isten hatalma által be fog teljesülni az az ígéret, amit József kapott, és amit József atya, Jákob, s annak atya, Izsák, s annak atya, Ábrahám kapott. Tudniuk kell azt, hogy egy láncnak szerves részei, és tudniuk kell azt, hogy bár úgy tűnik, mintha megszakadt volna ez a lánc soha nem szakadt el. Nagyon sokszor a történelem folyamán úgy tűnik, mintha elszakadna, de nem szakad el. Nem tud. Nagyon sokszor úgy tűnik, mintha megszűnne ez az erő. Mintha Isten nem gondoskodna az ő népéről, mintha elhagyta volna őket. Hiszen most is úgy tűnt, sok évtizeden át, úgy tűnt, nincs. És nagyon sokszor fog még úgy tűnni a történelem során, hogy nincs. De mindig is volt, és van, és lesz. Pontosan ezért fogja megismertetni magát azon a néven, hogy ő örökkévaló. Hogy ő mindig is volt, mindig is van, és mindig is lesz. Még ha úgy tűnik, hogy nincs, akkor is. És ehhez egy nagyon jó érv és bizonyíték. Nézd meg, ott van József csontja. Kinél van a József csontja? Nálad. Ki veszi fel? Mózes. Felveszi József csontját is viszi. Mert szüksége van a bizonyítékra. És ez a tudat ott van ám a népben is. Mindenki tudja. Hiszen látja. Erről nem ír többet az írás, mert ennyit pontosan elegendőnek tart ahhoz, hogy érzékeltesse. Ki megy elől? Ki viszi ki a népet? Ki után megy a nép? Mózes után. Kinél van József csontja? Mózesnél. És beindul az emlékezés a népben. Beindítja a látvány azt, hogy igen, Isten örök. Elkezd emlékezni, igen, József mennyi mindent tett? József mennyi mindenbe volt benne? József a szövetség része. József atyáink fia, akinek mi fiai utódai vagyunk. Beindul az emlékezés, és az emlékezés erősít. Erősíteni fogja az öntudatot, ami úgy tűnt, hogy évtizedeken át el van nyomva, le van nyomva, meg van semmisítve. Azt se tudják, micsodák, kicsodák, hát robotmunkában vannak éjjel-nappal. De mégis ott van, hogy ott megy előttük a József csontja. És tudják, hogy az a József honnan jött. Tudják, hogy oda térnek vissza, ahonnan jöttek. Visszatérnek. A zsidók nem bevonultak Kánoánba, amikor majd elérkezünk a pusztai vándorlás végére. Nem, nem, nem. Visszatértek atyáik földjére. Nem elfoglalják. Nagyon sokszor mondják zsidó honfoglalás. Nem elfoglalják. Visszatérnek. Végre visszamennek abba az ígéretbe, amit kaptak az atyáik sok-sok évvel ezelőtt, hogy be tudják azt tölteni. Amikor kimennek, amikor el vannak küldve, és elindul ez az elküldetésük, akkor mindez azért van, hogy végre visszatérjenek, és betöltsék az ígéretet. És ebben óriási segítség lesz József csontja. Pontosabban József csontja i. Mert hogy nem csak egy csontot visznek magukkal, mint szent erekjét, hanem nagyon sok-sok csontot, ami összeáll egyé. Hiszen a nép is nagyon sok-sok-sokféle emberből áll össze egy egységes néppé. Egy egységes testé. Nem a kezét viszik és mutogatják, mint némely helyeken, hanem az egészet. Mert egészben gondolkodnak, Isten egész tervében gondolkodnak, és nem egy részletben. Mert Istent az egész mindenség erejének és hatalmának tekintik, és nem csak egy részlet az életükből. Visszatérnek Kánaánba, visszatérnek majd az ígéret földjére. Addig még elég érdekes kalandban lesz részük, és sok kalandban, 40 éven át. De a lényeg, hogy nem valami új hazát fedeznek föl, hanem visszatérnek abba az eredeti állapotba, amiben már nagyon régóta lenniük kellene. Amikor csontokról beszélünk, és megjelenik előttünk sok kép a Bibliából, akkor gondoljunk erre, az erőre. Amikor azt érzékeljük, hogy nincs itt ez az erő. Nincs meg Isten és ember között. Ez a fajta kapocs. Akkor gondoljunk arra az ígéretre, ami ezekben a csontokban rejlik. A bizonyítékra. Az érvre. Igenis. Istennek van bizonyítéka nekünk, hogy velünk van. Hogy velünk volt. Mindig. És még egy utolsó gondolat erejéig, az utolsó tagmondatból egyetlen egy szót emelnék ki. Amikor meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal. Nem azt mondja, hogy elvigyétek, hanem azt, hogy felvigyétek. És itt nem csak a földrajzi felmenetelre kell gondolni, hiszen Egyiptomtól északra helyezkedik el Kánaán, tehát még a térképen is fölfelé kell menni. Nem csak erre utal. Ez a felmenetel, ez az aliának a szava. Aliáztassátok magyarul a testemet, pontosabban a csontjaimat. És ez az alia, ez nem más, mint az az ige, ami minden egyes esetben megjelenik az áldozatok bemutatásánál is. Vagyis amikor későbbiek során megkapja Izrael népe az áldozat bemutatáshoz szükséges elrendeléseket és utasításokat, akkor ez az a szó, ami kifejezi azt, hogy felszáll, felmegy az áldozat Istenhez, tehát a nép kapcsolatba kerül Istennel. Vagyis ez a felvigyétek, ez nem más, mint az Istennel való kapcsolódásnak a szava. Miért van szükségünk József csontjaira? Miért van szükség arra, hogy legyenek kézzelfogható bizonyítékaink, érveink meggyőzően saját magunk számára? Mert ez fogja az Istennel való kapcsolatunkat felépíteni, felemelni, felvinni. Ezt kell vinnünk szinte naponként Isten elé, hogy annyi mindent kimondtál, megesküdtél, megígértél, és igen, én vállalom ezt a kötelezettséget, és vállalom mindazt, amit kimondtam. És ebben benne van minden érv, minden bizonyíték, minden erő, amit táplálja és fenntartja az ember és Isten kapcsolatát. Így állnak össze a csontok egészé, és tulajdonképpen erről szól majd az ezékeli profécia. Ugye, ami szét van szórva, sok-sok szétszóródott csontvász teteme, az össze fog állni egyé. És itt nem csak arról van szó, hogy szellemileg halott Izrael, és már feltámad, nem, nem. Nagyon sok keresztény magyarázat elviszi egy teljesen más síkra ezt az egészet, és abszolút másként értelmezi. Ha tudná, vagy picit mélyebben beásna a szavak rejtett kincseibe, akkor tudná, hogy ez arról a belső erőről szól, ami Isten és köztem van. Arról, hogy ez az erő soha nem szűnt meg. Soha. Arról, hogy mindig kapcsolatban vagy Istennel, attól a ponttól kezdve, hogy megesküdtél, hogy igen, vállalom. Igen, ezt ígérem. Igen, ezt megteszem. És ne izgulj, mikor úgy érzed, hogy nem, akkor Isten majd felkeres. Nem meglátogat piknikezni, hanem felkeres. Felkeres és megvizsgál, hogy emlékeztessen a kimondott szavadra. És emlékeztessen arra az erőre, ami fenntartja a közte és közted való kapcsolatot. Én kívánom, hogy legyenek József csontjaink. Nekünk is, a mi életünkben, személyesen. Legyenek meg azok a belső bizonyítékok és érvek, amik által felépül a saját identitásunk, megerősödik, és össze tudunk kapcsolódni azzal az erővel, aki maga a nagybetűs erő. Mert hosszú út vár ránk, addig még visszatérünk Kánaánba. Addig, amíg visszatérünk abba az ígéretbe, abba az eredeti ígéretbe, ami Isten terve a mi életünkre nézve. És ez nem a mennyország. Szó sincs arról, hogy a Kánaán a mennyország. Nem. A Kánaán nagyon is itt van. Nagyon is itt van a földön. Csak vissza kell térnünk. Vagyis el kell fogadnunk azt az isteni tervet és akaratot, ami már kezdettől fogva a miénk. Ehhez a visszatéréshez, ami nem más, mint önmagunkhoz való visszatérés, ehhez viszont egy hosszú út vezet. Elkezdődik a kiküldetés, a 40 éves vándorlás. Jó utat, jó felfedezést kívánok!